Kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és mielőtt rátérnék a mai üzenetre, imádkozzunk, és adjunk hálát az Úrnak az ő igéért. Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében állunk előtted. Te azt mondtad az igédben, hogy menjünk és hirdessük az örömüzenetet, hirdessük az evangéliumot, és ultimátumot adtál az embereknek, hogy akik hisznek és megkeresztelkednek, azok üdvözülnek, akik nem, azok elkárhoznak. Hiszük, Atyánk, hogy a te igéd az egy jó mag, egy olyan mag, amely képes életet adni az embereknek. Köszönjük, Atyám, hogy alkalmassá tettél bennünket a szentek örökségében való világosságra, arra, hogy hirdethessük a te igédet, az, hogy megtehessük mindazt, amit te mondtál, hogy megtegyük. Most, drága mennyei Atyám, befogadjuk a te igédet, és hisszük, hogy a te igéd az erővé válik bennünk, és ez az erő megújít bennünket, és kiárad másokra, kiárad az elveszett világra, és a te igéd, ami Istennek a világossága, világítani fog rajtunk keresztül. Köszönjük ezt neked, Atyám, minden hálát és minden dicsőséget neked adunk, örökkön örökké. Foglaljatok helyet. Halleluja. No, hiszem, hogy kész a szívetek arra, hogy a mai üzenetet befogadjátok. Az elmúlt alkalommal az Isten igében lévő erőről beszéltünk, pontosabban az alapigeversünk az Efézusi Levél 6. rész volt, hogy a 10. igevers, hogy Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának az erejében. Azt boncolgattuk, hogy hogyan tudunk erősek lenni az Úrban, mit jelent az, hogy erősnek lenni az Úrban. Tehát a múlt alkalommal megállapítottuk azt, hogy itt nem a mi saját erőnkről, nem a mi saját fizikai erőnkről, a saját fizikai képességünkről van szó, hanem úgy tudunk erősek lenni az Úrban, hogyha erősek vagyunk Isten igéjében. Hogyha tápláljuk magunkat Isten igéjével, és ez adja nekünk az erőt. Ma is megyünk tovább ezen a vonalon, és a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy az ő szava élet és egészség. Én úgy gondolom, hogy két dologban erre a világra minden embernek szüksége van, hiszen egy fizikai testben élünk, hogy szükségünk van az egészségre, és nyilván szükségünk van anyagiakra, és sok minden más fizikai szükségünk is van, és meg fogjuk nézni Isten igéjét, hogy Isten igéje hogyan és mi módon tud erővé válni bennünk. Nézzük az első igénket, a példabeszédek 4. rész 20-as igeverséhez lapozzunk, és nézzük meg az első igét. Példabeszédek 4:20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédemre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ez azoknak, akik megnyerik, az egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hát itt az ige beszámol nekünk arról, hogy Isten igéje orvosság, hogy hogyan nyerhetünk egészséget, és a Biblia még másról is beszámol. Lapozzunk vissza egyet a Bibliába, a 3. rész, példabeszédek 3. rész 1-es igeverse, az is pontosan erről beszél. Fiam, az én tanításaimról el ne feledkezzél, az én parancsolataimat megőrizze a te szíved. Na most ne felejtsük el, hogy a példabeszéd az Ószövetségben van, és itt nem a mózesi törvényekről beszél a Biblia, hanem az én parancsolataimat megőrizze a te szíved. Az újszövetségi parancsolat az hasonló az ószövetségi parancsolathoz, és az egész parancsolat egy igében teljesedik be, hogy szeress fele barátodat, mint tenn magadat. Beszél a Biblia egy első szeretetről is, és az első szeretet, hogy ha megnézzük az igében, az, hogy szeresd a te uradat, Istenedet, és csak neki szolgálj. És a következő az ugye hasonló ehhez, hogy szeresd fele barátodat, mint tenn magadat. Tehát amikor az új szövetségi parancsolatról beszélünk, akkor hát oda is lapozom a Bibliámat, nem jegyzeteltem ezt ki, de a János Evangélium 6. részében van leírva, hogy a tanítványok is megkérdezték az Urat, hogy mit tegye meg, hogy Isten akaratát és Isten parancsolatát, Isten dolgait cselekedjük. Ez a 6:28, János 6:28. Mondának azért neki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjünk. Felele Jézus mondanékik, az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. A múlt alkalommal már megbeszéltük a János evangélium első részéből, hogy az ige nem más, mint maga Isten. János, egy kis ismétlés a múlt hétről, hiszen ezek nagyon fontos alapok, amivel minden hívőnek tisztába kell lenni. Azt mondja az írás, hogy kezdetben vala az ige. Az ige vala Istennél, és Isten vala az ige. Tehát amikor az igéről beszélünk, akkor magáról Istenről beszélünk. És azt mondja az írás, hogy ez kezdetben Istennél volt, és minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. A világ az nem a semmiből állott elő, ahogy a zsidókhoz írt levél első rész harmadik igeverse írja, mert hitáltal értjük meg, hogy minden az Isten beszédéből állott elő. Tehát minden, ami itt a fizikai szinten manifesztálódott, minden, amit ma látunk, érzünk, és itt a fizikai világban megtapasztalunk, minden az igéből állott elő, minden Isten beszédéből állott elő. És ez egy nagyon-nagyon alap dolog, hogyha ezt megértjük, akkor Isten igéje föl fog értékelődni benned, és látjuk annak a jelentőségét, hogy miért fontos az, hogy mi Isten igéjén táplálkozzunk. Mert Isten igéjében megvan az az erő, hogy képes dolgokat teremteni. Ha megnézzük a teremtést, amikor Isten teremtette a világot, akkor mit olvasunk? Hogy Isten szólt, és meglett. Most akkor mi az az ige? Amit Isten mondott, Isten beszéde az ige. És Isten beszédében megvan az erő ahhoz, hogy dolgokat teremtsen. Hogy újjáteremtsen dolgokat, hogy megváltoztasson dolgokat, és mindezt fizikai szinten tapasztalhatjuk meg, hiszen minden Isten igéjéből állott elő. Ha ezt az alapot megértjük, ez nagyon-nagyon alap, akkor meg fogjuk érteni a többi dolgot is. Ugye Jézus beszélt az igének a fontosságáról, a Márk evangélium 4. részében olvassuk a magvetőnek a történetét, és a tanítványok nem értették a példázatot. És Jézus a következőt mondta nekik, hogy ha ezt nem értitek, akkor hogyan fogjátok megérteni a többi dolgot? Nagyon fontos az, hogy Isten beszéde, hogy Isten igéje fölértékelődjön, hiszen ha változásokat akarunk hozni az életünkbe, jó dolgokat szeretnénk látni, akkor a jó magokat kell elvetni, mert a jó mag az jó gyümölcsöt fog teremni. A rossz mag az pedig konkolyt fog teremni. És éppen ezért fontos az, hogy Isten beszédére figyeljünk. Menjünk tovább a példabeszédek 3-2. Mit fog eredményezni ez a számodra, ha Isten igéje, Istennek a beszéde fölértékelődik benned, ha Isten beszéde alapján cselekszünk, tesszük a dolgunkat, mert napok hosszú voltát és sok esztendős életet és bőséges gazdagságot hoznak neked. Ez izgalomba hozza a szívedet, hogy ezt Isten ígéri nekünk, ezek nem embereknek az ígéretei, mert Isten igéje az örökké való. Ez a világ elmúlik, ennek a világnak a rendszere el fog múlani, de Isten igéje az örökké megmarad. És Isten igéje képes arra, hogy a te életedet meghosszabbítsa. Mert Isten igéje az egy mag, mégpedig egy olyan mag, amelyik romolhatatlan mag. És ebben a magban élet van. És ez a mag életet hoz elő. Ha hosszú életet akarsz élni, akkor azt mondja az írás, hogy akkor figyelj Isten beszédére. Hosszú életet fogsz élni. És van még egy másik, hogy bőséges gazdagságot hoznak neked. A gazdagság fogalma az mindenki számára mást jelent, de az igazi gazdagság az azt jelenti, hogy minden megvan, semmi nem hiányzik. Sőt, még afelőtt van. Ez az Istentől jövő gazdagság, ami nem a pénznek és nem az anyagi javaknak a birtoklását jelenti csupán, hanem ettől sokkal, de sokkal több. Nagyon sok gazdag, szegény ember van, akik az egész életüket, bár rendelkeznek anyagiakkal, rendelkeznek anyagi eszközökkel, de mégis az egész életüket gonoszságban, félelemben, rettegésben, frusztráltságban élik le, és valójában nem is élvezik annak a hasznát, amiük van. Folyamatos félelem attól, hogy mi lesz, hogyha elveszítik a sok-sok erőfeszítés árán megszerzett gazdagságukat. A félelem az nem Istentől van, tehát Isten ezt ígér, hogy bőséges gazdagságot hoznak neked. Hát akkor érdemes-e foglalkozni azzal, hogy Isten igéjében, hogy az Isten igéjében lévő erő hogyan tud előjönni, hogyan tud ez manifestálódni, hogyan tud ez megnyilvánulni a mi fizikai életünkben. És ezért is fontos, hogy Isten igéje az mindenek előtt legyen és fölértékelődjön még jobban mindannyiunknál. Hiszen nézzük a továbbiakat, az 5. verset nézzük, és ez megint csak egy hiánycikk ma a világban, és hiszük, hogy Krisztus testében nem az, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből. Mit jelent az, hogy az, hogy teljes erőnkkel rá támaszkodunk, hogy amit mond, azt elfogadjuk igazságnak, és ha elfogadjuk igazságnak, akkor aszerint fogjuk tenni a dolgunkat. Aszerint fogunk gondolkodni, aszerint fogunk cselekedni, és a cselekedeteinknek megvannak a következményei. Minden vetésnek úgymond megvan az aratása. A jó vetésnek jó aratása lesz, a rossz vetésnek pedig rossz aratása lesz. És az Úrban kell megbíznunk, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ma egy olyan világban élünk, amikor mindenki úgy gondolja, hogy mindenre van megoldása. Azt látjuk ma, hogy ez a világ beteg. Még pogány emberek is, olyan emberek, akik talán még Isten létét sem hiszik, vagy gondolják, hogy hát valami van. Ők is látják, hogy valami nincs rendben ebben a világban. Hogy valami nem úgy megy, ahogy menni kellene. És nagyon sok ember bízik a gazdagságában, nagyon sok ember bízik a hatalmában, de ennek a világnak a rendszere elmúlik. Mindegy, hogy mekkora hatalommal bír valaki, mindegy, hogy milyen anyagi eszközökkel bír valaki, ennek a világnak a rendszere az meg fog szűnni. Tehát ne a magad értelmére támaszkodjál. A 6. pont. Minden útaidban ismerd el őt, akkor igazgatja a te útaidat. Minden utaidban, tehát az értve a magánéletedet, a családi életedet, a vállalkozásodat, az egészségi állapotodat, nézd meg, hogy ennek a világnak az égvilágon semmire nincs válasza. Nincs gazdasági válasz, nincs gazdasági megoldás világszinten. Ha megnézzük az egészségügyet, most bebizonyosodott, hogy egy láthatatlan semmi megbénította az egész világot, és olyan káoszokat, olyan galibát okozott a fejekbe, amely bizony kihatással van nagyon sok ember életére. Nagyon sokan tapasztalták meg ennek a világ rendszerének a gyengeségeit. És a 7. vers. Ne légy bölcs a magad ítélete szerint, féld az Urat és távozz el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Itt van a recept. Itt van a recept, hogy mit kell tennünk. A példabeszédeket bölcs Salamonon keresztül adta nekünk az Úr. Akkor itt a Biblia beszél arról, hogy hogy lesz egészségünk, a 9. versben pedig arról beszél, hogy hogyan tudunk bővölködni, hogyan tudunk gyarapodni itt a fizikai világban, és ez a gyarapodás nem csak erre a földi életünkre szól, hanem örökkön örökké. Ne felejtsd el, hogy amit Isten országába elvetünk, és Isten igéje alapján teszünk, az egy romolhatatlan magból növekszik, és az megmarad örökké. Mindaz, amit Isten akarata szerint cselekszünk, annak örökkön örökké való jutalmát vesszük. Örökkön örökké élvezni fogjuk az örökké valóságig annak a gyümölcsét. És itt írja az írás, hogy tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Miről van itt szó? Nem arról, hogy a gyülekezet el akarja kérni az embereknek a pénzét, meg duskálni akar az anyagiakban, hanem ez egy tisztelet. Ez egy tisztelet Isten felé, amikor elismerem azt, hogy igen, mindenem tőle van, mindent tőle kaptam, és elismerem azt, hogy igen, az Úrtól származik minden. Tehát gyakorlatilag ugye, vetünk Isten országába, ez egy Isten tisztelet. Az Isten tiszteletnek sok módja van. Nagyon sokan mondják, hogy tisztelik az Urat, hogy szeretik az Urat. De honnan lehet ezt megtudni? A cselekedetek azok sokkal hangosabban beszélnek, mint a szavak. Ha valakik a legminimálisabb dolgot, a legkisebb erőfeszítést nem képesek megtenni Isten országáért, és Várják ugyan az Isten áldásait, elvárják az eredményeket, de vetés nélkül nincs aratás. Tehát valamit el kell, hogy vessünk. És hatalmas kiváltság az nekünk, hogy a Jézus Krisztus munkája miatt mi Isten fiainak neveztetünk. Tehát mit jelent az, hogy hozzáférésünk van Isten dolgaihoz? A Biblia azt mondja, hogy angyalok szeretnének csak betekintést kapni Isten igéjében. Isten pedig nekünk adta az ő beszédét, és odaadta a szánkban, hogy az erővé tudjon válni a mi életünkben, és rajtunk keresztül erővé tudjon válni más életében is. És ma egy kicsit ezzel kapcsolatos igéket fogunk megnézni. Azt mondja, eképpen megtelnek a te csüreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vájújai. Nagyon sokan ezt nem hiszik. Mit jelent az, hogy az én szavaimra figyelmez? Az, hogy elhiszem Istennek, amit mondott. Honnan tudjuk azt, hogy elhitted vagy nem hitted? Ezt a cselekedeteid mutatják meg. Mert ha elhitted, akkor azt fogod tenni, és a hit az cselekedetek nélkül halott, olvassuk a Jakab apostolnak a leveléből. Ugye Ábrahámról is írja az írás, hogy hitt Istennek, és tulajdonítatik néki megigazultságul. De egy megigazult ember aszerint cselekszik, amint Isten azt az igéjében mondja. A 11-es igevers, az Úr fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását. Ugye a zsidókhoz írt levél 12. részében is olvasunk erről, most ebben nem mennénk bele. Az Úr hogyan fenyít bennünket? Az Úr figyelmeztet, az Úr az ő igéjén keresztül vezet bennünket. Tehát Isten igéjében megvan az az erő, hogy változásokat hozzon létre, és a legnagyobb változást is Isten igéje hozta létre bennünk, hogyha ellapozzuk az igénket Péter első levelére, az első rész 23-as igevers, mint akik újonnan születtetek. Nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, mely él és megmarad örökké. Az első, ami történt velünk, mindannyian pogányok voltunk, és Isten igéje által új teremtéssé váltunk. Amikor hallottuk az igazságnak a beszédét, amikor hallottuk az igét, amikor befogadtuk az igét, mint magot, akkor az Isten igéjében lévő élet, az Isten igéjében lévő erő, amit mi ad erőt az igének, a hitünk. A hit által, Isten igéje által újonnan születtünk. Új teremtésekké váltunk, a régi bukott, ördögi, ótermészetű ember meghalt bennünk, és a szellemünk új teremtéssé vált. De nem új teremtés az elménk, és nem új teremtés még egyelőre a testünk, hiszen ez nincs megváltva. És éppen ezért a gondolkodás módunkat nekünk kell megváltoztatni. Nekünk kell a gondolkodás módunkat összhangba hozni Isten gondolkodás módjává. Igen, ahogy Isten gondolkodik, nekünk is meg kell tanulni úgy gondolkodni. Belekerültünk egy új rendszerbe. Két párhuzamos rendszer működik. Van e világnak a rendszere, és van Isten országának a rendszere. Mi e világban élünk, ahogy mondja az írás, de nem e világban vitézkedünk. Nekünk ebben a romlott világban kell megtanulnunk Isten igéjének a rendszerét működtetni, hogy megváltoztassuk a dolgokat. Lehet lázadni ennek a világnak a rendje ellen, de Isten bennünket nem erre hívott el, hogy mi lázadozzunk a vezetők, a kormányok ellen, a politika ellen. Ha te a politikától várod a te jobb létedet, akkor nagyon rossz helyre fókuszálsz. Nem lesz olyan rendszer, nem lesz olyan kormány, nem lesz olyan társadalmi rendszer, ami teljes igazságosságot tud hozni. Egy ilyen rendszer lesz, amikor Isten királysága megvalósul a földön, és mi ezt várjuk. Ugye mi nem az Antikrisztust várjuk, hanem Isten fiát várjuk az égből, és ugye várjuk azt, hogy Isten az ige által meg fogja reformálni ezt a rendszert. Mindegy, hogy milyen rend volt, mindegy, hogy feudalizmus volt, kapitalizmus volt, szocializmus volt, vagy éppen demokrácia van, teljesen mindegy. Ennek a világnak a rendszere az egy bukott rendszer, mert e világ feje a sátán, ez egy sátáni rendszer. Ez nem az isteni fajta rendszer. De Isten elküldte az ő igéjét, az ige testélet, és miután újjászülettünk, mi az ő teste lettünk, pontosan azért, hogy Isten igéjét, Isten világosságát közvetítsük itt a Földön, és megváltoztassunk, megreformáljuk a dolgokat, pontosabban Isten országának a világosságát közvetítsük az emberek fele. Ez nem az emberi logika szerint működik, nem az emberi értelem szerint működik, mert ahogy az írás mondja az első korintusi levél első részében, hogy Istennek a bölcsessége az bolondság az embereknek. Mert a világ az nem ismerte meg Istennek a bölcsességét. És nyilván egy konfliktus helyzeted fog adódni akkor, amikor de Isten világosságát közvetíted az emberek fele, Isten igéjét, hogy az számukra bolondságnak tűnik. Ezt Isten igéje és a Biblia világosan mondja. Térjünk még mindig a János evangéliumához vissza egy kicsit. Tehát azt látjuk több helyen is az igében, hogy Isten igéjében erő van. Tegnap, ahogy olvasgattam a Bibliámat, és teszem ezt minden nap, és az olvasgatás az azt jelenti, hogy elolvasok valamit, és elkezdek gondolkodni rajta. A múlt alkalommal beszéltük, hogy Józsuénak is azt mondta az Úr, ha be akarsz menni az ígéret földjére, akkor az én igémen gondolkodjál éjjel és nappal. A Biblia az nem egy regény, hogy elkezdjük a Mózes első könyvétől, azt végigolvasod. Én nem tudom, hogy hány embernek sikerült ez a világon, de hogy ott részeket kihagysz, az biztos, mert egyszerűen nem fogod érteni. Ott neveket sorolnak föl, mint a telefonkönyvet olvasnád néha, és csomó minden dolog van. De az a lényeg, hogy el kell gondolkoznunk Isten igéjén. Ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy gondolkozzunk el azon, amit Isten mondott. És tudjuk azt, hogy Jézus megkezdte a földi szolgálatát, Jézus Isten fia, Istentől született, ő a testélet ige. És most maradjunk az ige témájánál. És az igében élet volt. Az igében milyen élet volt? Isten élet. Isten élete áradt ki rajta keresztül. Isten ereje áradt ki rajta keresztül. És miután fölkenetett, miután Isten szelleme rászállt, ő Isten volt, és egyben ember is volt. Ő itt emberként szolgált a Földön. Ezt nagyon sok hívő, nagyon sok keresztény nem tudatosította magában. Ha csak úgy tekintesz Jézus földi szolgálatára, mint Isten szolgálata, akkor eltéveszted a dolgokat. Jézus emberként szolgált, Krisztusként. Krisztus azt jelenti, hogy felkent, a Szent Szellem erejével szolgált. Isten erejét árasztotta ki. És Jézus első csodáján gondolkodtam el, hogy hát mondom, hogy vizet borrá változtat. Tehát miért pont volt ez, miért ez az első csodája? Hát mondom, van itt épp elég alkoholista ezen a világon, még pont Jézus azzal kezdi, hogy a vízből is bort csinál. És ha elkezdünk gondolni, jó, ezt sokan utánozzák, de itt valójában miről van szó? A Bibliában rengeteg a szimbólum, és a víz, főleg János evangéliumában, ha vízről olvasunk, akkor a víz az életet jelenti, magát az igét jelenti. Ugye, tehát itt van egy társaság, aki éppen lakodalomban voltak, gondolom nem voltak már eléggé szomjasak, ha elfogyott az a bor, amit az egész lakodalomra szántak, akkor valószínű, hogy volt már, iszogattak már eleget, de a víz az az igét jelenti. Ez egy szimbólum, hogyha egy kicsit elgondolkodunk, akkor a sima víz, az ige, az adatott az ószövetségi ember számára is, igaz? Tehát Isten igéje, az kezdetektől fogva van, de ez az ige hogy tud erővé válni? Úgy, hogyha borrá lesz. A bor az nem mást jelent ebben az esetben, mint a felkent iget. Jézus mondja, hogy az új bort új tömlőbe kell tölteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a vízben, ami már nem víz, ami borrá lett, ebben már erő van. Ebben már van egy olyan erő, ami változásokat hozzon. Tehát a Biblia, mikor az igéről beszél, akkor van a logosz, az a betű, az az írás, és ehhez az íráshoz bárki hozzá tud férni. De, hogy az írás erővé tudjon válni, ahhoz borrá kell, hogy váljon, az pedig a Szent Szellem ereje által történik. Ez pedig a réma. Az az ige, amelyben erő van, amelyben dünamisz van, az ige, amely képes változásokat hozni. És ez az erő akkor szabadul föl Isten igéjében, amikor mi azt hittel párosítjuk. Tehát Jézus, ahogy a vizet borrá változtatta, tehát az igét, a betűt erővé borrá tette. Aztán menjünk tovább, ha már a Jánosnál tartunk, akkor a Jákob kutyánál Jézus beszélgetett a szamáriai asszonnyal, ahol szintén a vízről van szó. A vízről beszélgettek, Jákob, a tanítványok elmentek élelmiszert venni a közeli városban, Jézus pedig ott maradt a kútnál, és egy szamáriai asszony jött Jákob kutyához vizet meríteni, és Jézus megszólította, hogy adjál nekem vizet. Már önmagában véve ez is botrány volt, hiszen a szamáriaiak nem beszéltek a zsidókkal, ennek tudjuk, hogy megvannak a történelmi hagyományai, amikor Izrael ketté vált Roboán és Jeroboám idejébe, az északi királyságra és a déli királyságra, és azóta nem nagyon kedvelték egymást. Ugye Szamária az annak idején az északi királysághoz tartozott, sőt Aháb király és Jezabel idején központja volt Izraelnek. És hát nagyon nem kedvelték Szamáriát, ha Galileába akartak menni, ott Szamárián keresztül kellett átmenni, inkább megkerülték, de nem mentek át. Tehát valahogy nem kedvelték egymást. És már eleve az botrány volt, hogy Jézus megszólította ezt a nőt, és azt mondta, hogy adj nekem innom. És akkor innen olvassuk az igét, a 4:9, és mondta azért néki a szamáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki szamáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoztak a szamáriaiakkal. Felele Jézus mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondta néki az asszony, uram, nincs mivel merítened, és a kút is mély. Honnan vennéd tehát az élő vizet? Vagy nagyobb vagy te a mi atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fia is, és jószága is? Felele Jézus, és mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Jézus itt a természetes vízről beszélt. Ha valaki ebből a vízből iszik, az megszomjazik. Tehát ugyanez a helyzet az igével, hogyha csak a betűt olvasod, hogyha csak a betűt ismered, a betű nem tud téged megelégíteni. Sokkal többre van szüksége az embernek, mégpedig az élő vízre, az élő igére, amiben élet van, ami képes életet adni, ami képes erőt adni az embereknek. És ezért mondta Jézus, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik. Az egy olyan víz, ami megelégíti, ami képes életet adni az embernek, képes erőt adni az ember életében, és képes arra, hogy változásokat hozzon létre, mégpedig pozitív változásokat. És az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Dicsérjük az Urat, hálát adunk. Előtte szintén volt beszélgetése Jézusnak, szintén a vízről beszélt, úgymond az igéről beszélt, a Nikodémussal történt beszélgetést jól ismerjük, hogy megkereste Jézust, és megkérdezte, hogy mi módon születhetik, hogy Jézus azt mondta neki, hogy újonnan kell néktek születnetek, mert ha újonnan nem születtek, nem mehettek be az Isten országába. A Nikodémusz, ő nem volt szellemmel teljes. Ő egy farizeus volt, aki ismerte a betűt, aki ismerte az írást. De nem ismerte azt az ajándékot, amit Isten később adott minden embernek. Nézzük. Azt mondja, mi módon születhetik az ember, ha vén? Ezt kérdezte Nikodémus. Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe, másodszor is születhetik-e? Hogyan gondolkodott ez a Nikodémus? Ez teszti szinten gondolkodott. Bár egy tanító volt, bár ismerte a betűt, de nem egy szellemi ember volt, mert abszolút nem értette, hogy Jézus mit mond neki. Felele Jézus, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Itt nagyon sokan összhangba hozzák ezt a vízkeresztséggel. Ennek az igeversnek semmi köze a vízkeresztséghez. Itt a víztől való újjászületés, attól a víztől, a rémától, Isten igéjétől történő újjászületés. Az újjászületés az egy szellemi dolog, az nem fizikai dolog, hanem egy szellemi dolog, hiszen mikor valaki újjászületik, a teste és a gondolkodása, az ábrázata ugyanaz marad. Ami megváltozott, az a belseje, az a belsőnk. Egy új teremtés lett az ember igazi valója, amit a világ nem tud megfogalmazni, azt mondja, tudatalatti. Tehát mindenfélét gondol róla. Valójában az embernek az igazi valója, mert ahogy Isten szellem, az ember is szellem. És a szellemtől. Tehát ne csodáld, hogy azt mondom, hogy újonnan kell születnetek. Tehát visszatérve itt még mindig az ígéről beszélünk. Még mindig maradjunk a János evangéliumánál, és ott a hatodik részben is beszél Jézus erről, mégpedig a 6:63. Ahol azt mondja, a szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit. És a beszédek, amelyet én szólok néktek, szellem és élet. Halleluja, dicsérjük az Urat! Tehát most talán érdemes elgondolkodni azon, hogy Jézus a szolgálata folyamán hogyan hozott változásokat. Az én beszédem szellem és élet. És az írás azt mondja, hogy az én beszédemet adtam a ti szátokban. Amikor mi újjászülettünk, akkor mi egyé lettünk az Úrral. Egyé lettünk az Úr Jézus Krisztusban. A Római Levél 8. része azt mondja, hogy örökösei vagyunk Istennek, örökös társai vagyunk pedig a Krisztusnak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ami a Krisztusnak megvan, az neked is megvan. Jézus elmondja a János 14:12-ben, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogyha valaki hisz én bennem, az is fogja cselekedni azokat, amiket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Tehát, ha valaki úgy tekint Jézusra csupán, mint Istenre, akkor egy olyan vallásos gondolkodása van, mint nekem is volt. Akkor azt mondják, hát igen, Jézus meg tudta tenni, mert ő Isten volt. De mi csak emberek vagyunk. Hát kik vagyunk mi, hogy ugyanazokat tegyük, amiket Jézus. De ezek Jézusnak a szavai. Jézus emberré lett. És Jézus emberként, Jézus Krisztusként, felkentként szolgált itt a földön. Ő szólta az igét, és mi történt? Az ige változásokat hozott az embereknek az életében. Amikor a Szent Szellem által, amikor a Szent Szellemmel társítjuk Istennek az igéjét, akkor ott változások jönnek. Menjünk vissza egy kicsit az Ószövetségbe, mert az Ószövetségben is ugye volt erő Isten igéjében. Hát ha megnézzük a 105-ös, 106-os, 107-es Zsoltár a pusztai vándorlásról számol be nekünk, és a 107-es Zsoltárban nagyon érdekes állítások vannak, mégpedig a 107-17, Zsoltár 107-17, jól ismert igehelyezés. A balgatagok az ő gonoszságuk útjáért, az ő hamisságukért nyomorgattatnak. Mit jelent az, hogy balgatagok? Ostobák. Ez a balgák, ostobák. Eszetlenül viselkedőkről beszél a Biblia. Az ő gonoszságuk útjáért és hamisságukért nyomorgattatnak. Tehát ezért nincsenek úgy a dolgok, ahogy lenni kellene, mert a gonosz utakon járnak az emberek, nem Isten igéjének az útján. Azt mondja, minden étket utál az ő lelkük. Mi az az étek? Az étek az lehet fizikai eledel, meg lehet szellemi eledel is. Fizikai szinten is jelentősége van annak, hogy mit eszünk, hogy a testünket hogyan és milyen módon tápláljuk. Szellemi szinten pedig igen komoly jelentősége van az, hogy mivel tápláljuk magunkat. Mivel tápláljuk a szellemünket. A világnak a szemetével, vagy pedig Isten igéjében, amiben megvan az erő ahhoz, hogy jó dolgokat hozzon az életünkben. Azt mondja, a halál kapujához közelegtének. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha az Úrhoz kiáltanak. De az Úrhoz kiáltanak szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadította őket, a 20-as vers. Kibocsátotta az ő igéjét, és meggyógyítta őket, és megmenti őket a pusztulástól. Nézzétek meg, hogy Isten igéje orvosság. Isten igéjében megvan az erő az, hogy egészséget hozzon elő. Az Ószövetségben is megvolt. Az Ószövetségben is voltak gyógyulások. Az Ószövetségben is voltak csodák. Az Ószövetségben is Isten emberein keresztül, Isten felkent emberein, profétáin keresztül történt, még halottak feltámadása is. De az Úr Jézus Krisztus feltámadása az egy olyan feltámadás, amiben még egyedül csak ő részesült, pontosabban mi is, mert vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk, de az ő teste soha többé nem lát rothadást. Az ő teste tökéletes. Mindenki, aki meghalt, és aki föltámadt, azok utána megint csak meghaltak. De Dávid erről beszélt, a messiásról, a Krisztusról beszélt, hogy akinek a teste, az nem látott rothadást. Neki egy megdicső teste van, és majd egyszer eljön az az idő, amit várunk, hogy a mi testünk is ugyanolyan lesz, mint amilyen az övé. Tehát a balgatagokról beszél. A pusztai vándorlás során. Ugye ma az egész világ lázadásban van, és tulajdonképpen az egész világ azért beteg, és egy globális ellenállást látunk Istennel szemben, egy mély erkölcsi válságban kint az egész világban. Azt hiszem, ezt mindenki látja. Minél inkább elvetik azokat az erkölcsi normákat, pontosabban Istennek a beszédét, minél jobban lázadnak, minél jobban szembeszegülnek vele, a világnak az állapota, a világnak a helyzete annál inkább romlik. Ez így van morális, erkölcs és mindenféle szinten, hát nem könnyű a mai fiataloknak sem. Ugye akkor úgy gondoltuk, hogy nekünk sem könnyű, de nekik sem könnyű, hiszen egy olyan környezetben kell képviselniük Istent és Istennek az igéjét, amikor a gonoszság az már egy természetes dolog. Nézzük, bármilyen szinten megnézzük. És miért jutott ide a világ, ahol van? Azért, mert egyszerűen nem hallgattak Istennek a beszédére. Érdekes módon ezt János az első levelében már 2000 évvel ezelőtt leírta. Honnan tudta, nem tudjuk. Azaz pontosabban tudjuk Isten szellemétől. Az 1 János 5.19.20. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ gonoszságban vesztegel. De tudjuk azt is, hogy Isten fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten, és az örök élet. Ja, tehát ma nagyon komoly antikrisztusi erők működnek, hogy azokat az értékeket, a Isten országának a rendszerét támadják, és ugye lázadnak Isten dolgai ellen. Ugyanez vonatkozik ez a nemi identitás területén, ha nézzük az abortusznak a területét, és bizony vannak, akik a jót rossznak mondják, és a rosszat jónak. És az ige azt mondja, hogy jaj azoknak, akik ezt teszik. Ugye sokan, és az a baj, hogy ez a rendszer, ennek a világnak a rendszere, tehát akarva akaratlanul beszivárog Krisztus testébe. És nekünk bizony őrtállóknak kell, hogy legyünk, hogy igenis, hogy megőrizzük Isten igényének az igazságát, Isten igényének az igazságát képviseljük, és a tisztaságát megőrizzük, és mi vigyük ki a világba az igét és az igazságot, és nem pedig mi hagyjuk bejönni ezeket a dolgokat Krisztus testéből. És a lázadás és a szembefordulás Istennel bizony tetten érhető volt az Ószövetségben és az Új Szövetségben is, Krisztus testében. És nézzük meg, hogy mi a következménye, amikor valaki Isten ellen lázad. Van egy nagyon jól ismert történet a Bibliában, ezt föl fogom olvasni, a Mózes 4. könyvében olvassuk. A bizonyos részkígyó története, ez az, amiről Jézus beszélt Nikodémusnak, hogy amint Mózes fölemelte a részkígyót a pusztában, az érckígyót, úgy kell majd Isten fiának is fölemeltetnie. Nézzük meg, hogy mi történt ott a pusztában. Izrael népe, ahogy kiszabadult Egyiptomból, a pusztába vándoroltak, és bizony voltak kihívásaik a pusztában. Itt ebben az esetben éppen meg kellett kerülni egy várost. A 21.3-tól olvasom. És meghallá az Úr Izraelnek szavát, és kézbeadá Kananeust, és eltörlé őket, és azoknak városait, és nevezi azt a helyet Horámnak. Elindulálnak Hor hegyétől a Vörös tengerhez vezető úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek türelme elfogyott útközben. És szól a nép Isten ellen, Mózes ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk a pusztában? Mert nincs kenyér, víz sincsen, és egy hitvány eledelt utáljuk. Hát nézzétek meg, hogy egy nép, akivel Isten csodát tett, akiket Isten kiszabadított az egyiptomi fogságból, az elnyomásból, a halálnak az igájából mentette meg őket. Csodával határos módon ketté választotta a vörös tenger, száraz lábbal átjöttek, és Isten gondoskodott róluk a pusztában. Ha a legkisebb kényelmetlenség érte a népet, azonnal Isten ellen fordultak. Nem ezt tapasztaljuk ma is? Sokan még, akik Istenbe sem hisznek, ők is Isten ellen rázzák az öklüket, bármi olyan dolog történik a világban, ami nem kedvező. Miért engedi ezt Isten? Miért hagyta ezt Isten? És nézzétek meg, hogy Isten népe ugyanezt tette. Nem, hogy hálát adtak volna, nem volt hálás szívük, hanem egy lázadó, egy olyan szívük volt, ami ellenállt Isten igéjének. A Biblia mondja több helyen kemény nyakú nép, amiről beszél. Azt mondja, és szól a nép Isten ellen, Mózes ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból? Hát Egyiptomban biztos meghaltak volna. Mert nincs kenyér, víz sincsene, hitvány eledelt utáljuk. Mi az, amit őt hitvány eledelnek neveztek? A mannát. Ugye Isten gondoskodott az ő táplálásukról. A mannában benne volt minden, amire szükségük volt az ő fizikai létezésükhöz. A mannával táplálta őket, és erre azt mondják, hogy ez a hitvány eledel, nem kell nekünk. És az ige Jézust mennyei kenyérhez hasonlítja, a mannához hasonlítja az írás. Mi lett ennek a következménye? Ennek a következménye az lett, hogy bocsátta azért az Úr népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izrael népéből. A kígyók ott voltak addig is. De amíg az emberek nem lázadtak, addig a kígyók nem bántották őket is. Ugyanez a helyzet ma is. Ezért éri az embereket annyi kígyómarás, a gonosz annyi módon megcsipkedi az embereket, sokakon halálos sebetejt, pontosan azért, mert lázadnak Isten ellen, ellenállnak Isten igének, ellenállnak annak az erőnek, annak az egyetlen erőnek, amely képes változásokat hozni az emberek életében. Ezért nagyon fontos, hogy ne legyen lázadó szívünk, mert ezért jönnek a kígyómarások, jön a betegség, jön a szegénység, jön a zűrzavar, a viszálykodások, és sok-sok-sok minden gonosz dolog, amely ajtót nyit az ellenségnek, ajtót nyit az ördögnek. Ekkor méne a nép Mózeshez mondta, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigyel rólunk a kígyókat, és imádkozik Mózes a népért. Na most hálát adunk Istennek, hogy nem vagyunk a törvény alatt, és az Isten kegyelme alatt vagyunk. És hálát adunk azért is, hogy Isten nem a cselekedeteink szerint bánik velünk olyan módon, ahogy ezt tette az Ószövetségben. Ha az ószövetségi ember nem tartotta meg a törvényt, akkor bizony jött a bűnnek a büntetése. De hálát adunk Jézus Krisztusnak, hogy mi a bűneink büntetését fölvitte a fára. Ez nem jelenti viszont azt, hogy a kegyelem korszakában vagyunk, hogy a cselekedeteinknek nincsen következménye. Ha mi ajtót nyitunk a gonosznak, akkor ma a gonosz ugyanúgy meg fog támadni, mint ahogy megtámadta Izrael népét. Nekünk hatalmat adott az ördögön, és ezt a hatalmat is hogyan tudjuk gyakorolni? Isten igéje által. Jézus erre nagyon jó példát adott, amikor a sátán megkísértette a pusztában. Egyszerűen csak az igét szólta. És ezért fontos, hogy Isten igéjével tápláljuk, Isten igazságával tápláljuk magunkat, és ezt az igazságot szóljuk, mégpedig hittel szóljuk. És ez fog változást okozni az életünkben. Mit kellett tenniük ahhoz, hogy meggyógyuljanak? És ma ennek a beteg világnak ugyanezt kell tenni, hogy meggyógyuljon, amit nekik akkor tenniük kellett. Pontosabban egy előképe volt annak, amit az Úr Jézus bevégzett. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd föl azt a póznára. És ha valaki megmaradik, és feltekint arra, életbe marad. Mi ez a részkígyó? Mi ez az érckígyó? A kígyó az a bűnnek a szimbóluma. És Jézust, amikor a fára fölfeszítették a keresztfára, előtte ő úgymond kígyóvá vált, pontosabban magára vette, bűnné vált érettünk. Ugye a Biblia tanítja, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ő kígyóvá vált, ő a helyettesítőnk volt a kereszten. És ő minden bűnünket fölvitte a keresztre. És a részkígyó az ennek az előképe. A bűn a kígyónak a jelképe, pontosabban a kígyó a bűnnek a jelképe. Ezért csinálta azért Mózes részkígyót, föltűzte azt a póznára, és jön, hogy a kígyó valakit megmarvala, és az feltekinte a részkígyóra, életbe marad. Ugyanez a helyzet ma is. Mindegy, hogy milyen kígyómarás ért, mindegy, hogy mi történt az emberrel. A kígyók jelen vannak. Jelen van ugyanúgy, mint ahogy jelen voltak akkor is a pusztában. De ha mégis a kígyó megmart, akkor Krisztus keresztjére kell, hogy tekintsünk. Az ő igéjére kell, hogy tekintsünk. Ő elbánt a gonosszal, ő legyőzte a gonoszt, és a Biblia azt mondja, hogy az ő sebeiben gyógyulánk meg. Most elmegyünk az apostolok cselekedeteire, a múlt alkalommal nem került erre sor, hogy szeretnénk megnézni, hogy milyen erő van Isten igéjében. Ha Jézus szolgálatát megnézzük, sőt, bocsánat, akkor menjünk inkább még a Máté evangéliumába, és menjünk a 9-es részére a Máté evangéliumnak. Azt látjuk, hogy az 5. részben, 5. résztől a 6. pont, vagy 7. rész végéig a hegyi beszéd témáját tárgyalja az írás, és a 7. fejezetben abba fejeződik be a történet, hogy a kősziklára épített ház. Tehát, hogy valaki, aki a kősziklára, aki az igére építi az életét, ha jönnek a viharok, jön az eső, az a ház az meg fog állni, azért, mert kősziklára építetett. Ki a kőszikla? A kőszikla Jézus. Ki Jézus? Az ige. Tehát megint csak ugyanott vagyunk, hogy ha az igére építünk, ha Isten beszédére építünk, akkor a mi házunk meg fog állni. És nézd meg, Jézus megkezdte a szolgálatát. Jézus lejött a hegyről, tehát Jézus nem csak megosztotta Isten igéjét az emberekkel, hanem ő cselekedett. Az igében lévő erőt felszabadította, hiszen felkent volt, Isten szelleme rajta volt. És nézzük meg, hogy mi történt a 8.1-ben. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követi őt. És ímé eljövőjén egy bélpoklos leborult előtte mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ez nagyon érdekes dolog, hiszen a farizeusok, a kor vallásos képviselői, Izrael népének föl kellett volna, hogy ismerje a messiásukat, hiszen több mint 400 profécia jelezte erőre, hogy ő mit fog tenni. Ugye az Ézsaiás 61-et olvasta föl először az Úr, amikor Názáretben, a zsinagógában felolvasta az ézsaiási szakaszt, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam. Tehát magyarul azt mondta, hogy én vagyok a felkent, én vagyok a messiásotok, én vagyok az, akit ti vártok, mert azért jött, hogy megszabadítsa a népet. Tehát az igét látták, az élő igét látták működésben, az élő igét hallották, látták. És kinyújtván a kezét, simán jöve egy bélpoklos leborult előtte, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ezt a kérdést ma is lehet hallani. Hát, ha Isten akarja, akkor majd meg fog gyógyítani. Uram, akarod-e, hogy meggyógyuljak? Valójában Isten akarata az, hogy az ember meggyógyuljon. Itt Jézus mondott valamit, és Jézus szava örökké való. Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz. Ha ez a történet most zajlana le, az mit jelent? Jézus ugyanazt válaszolná, és ugyanazt tenné. És kinyújtván kezét, megilleté őt, Jézus mondván, akarom, tisztulj meg, és azonnal eltisztult annak poklossága. Egy leprás, akit nem volt szabad megérinteni az Ószövetségben, mert ha valaki leprást megérintett, az tisztátalannak számított. De mit tett az élő ige? Ugyanaz, amit a bor tesz. A bor, amikor forr, akkor minden tisztátalan anyagot, egy megtisztulási folyamat, minden káros, mérgező anyagot kiforr magából, tisztává válik. És ugyanez az élő ige. Nem Jézus kapta el a poklosságot, hanem a poklos kapta el az egészséget. Mert Isten igéje működésbe lépett. És ezt teszi, amikor hittel szóljuk Isten igéjét. Ezért nincs mit rettegned a vírustól, akármitől, meg semmi mástól, mert ha hitben vagy, a hit az fölszabadítja azt az erőt, amely képes megszabadítani téged bármilyen nyavajától. Mert Isten igéje nem változott meg. És ezek nem véletlenszerű dolgok. Tehát nekünk kell oda tenni a hitünket, nekünk kell magunkat föltölteni Isten beszédével és Isten igéjével. Aztán jött hozzá egy százados, aki az a úgynevezett kafarnaumi százados. Hogy a 8-as részben. Fedelvén a, nem, a, olvassuk a 7-estől. Hát, inkább még korábbról, mert úgy még egészebb történet. Mikor pedig bemenne Jézus Kafarnaumba, egy százados ment hozzá kérvén őt. Ez a százados, ez egy római százados volt. Tehát nem volt izraelita, egy pogány ember volt, akik valójában ki voltak zárva az Istennel való közösségből, tehát Isten nélkül való ember volt, ahogy ezt az írás mondja. És ezt mondván, Uramnak nevezte Jézust. Nézd meg, Uramnak nevezte. Az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondta néki Jézus, elmegyek, és meggyógyítom őt. Felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Nézzétek meg, siralmas és szánalmas dolog, amikor ma keresztények ugyanúgy beszélnek. Én nem vagyok méltó. Ez a százados miért nem volt méltó? Mert ez a százados egy pogány ember volt. Ez a százados még akkor nem volt megváltva. Ez a százados az Izrael áldásaitól, Izrael közösségétől távol való volt, és Istennek az áldásai azok az ő népének jártak, a fiaknak jártak jog szerint. De nézd meg, hogy mit felelt neki Jézus. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, vannak alattam vitézek, és mondja egyiknek, eredj el, és elmegyek, a másiknak jössz te, és eljön, és az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőknek, bizony, mondom néktek, még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ennek a századosnak megértése volt arról, amiről még Isten népének sem volt, a szavaknak az erejéről. Hogy Isten igéjében, amikor Isten szól, amikor Isten igéje szól, abba erő van. És abba olyan erő van, hogy képes változásokat hozni, képes a beteg testet meggyógyítani. És ehhez szólni kell az igét. A szavak erejéről már nagyon-nagyon sok szó esett. De amikor az ember képekben gondolkodik, tehát minden ember, amikor gondolkodik, akkor képekben gondolkodik. Emlékezzetek vissza, amikor Ábrahámnak Isten tette az ígéretet. Azt mondta, hogy nézz fel az égre, és nézd meg a csillagokat, hogy megszámlálhatod-e, vagy nézd meg a földnek a porát, hogy megszámlálhatod-e. Annyi lesz neked a magod. Mert Isten megígérte neki, hogy nem Eliézer lesz az ő örököse, hanem lesz fia, mégpedig Sárától. Tehát pontosabban, hogy Ábrahám hinni tudjon, egy kép alakult ki benne, és az ember így gondolkodik egyébként, képekben gondolkodik. Gondolj bele, Ábrahám este kiment és megnézte ezeket, hú, Isten azt mondta, ennyi lesz a magom, mint a csillag, meg se számlálhatom. Ha esetleg lehajtotta a fejét, akkor meg a port látta, megint csak azt látta, hogy hát Isten, megint csak Isten ígérete tükröződött vissza. És ugyanúgy nekünk is Isten beszédét be kell építeni, egy képpé kell formálni bennünk. És ezt a képet a szellemünkbe Isten rögzíti, megerősíti, és az ő igéjével valósággá fogja formálni bennünk. Ki kell mondanunk az ő beszédét, az ő igéjét, mert olyan az én igém, mint a szikla zúzó pöröly. És Isten valósággá formálja azt, amit ő kimondott, mert Istennek gondja van az ő igére, hogy az nem tér hozzá vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amire küldetett. Isten igéje elvégzi mindazt. Tehát látjuk az igében. Tehát Jézus megkezdte a földi szolgálatát, jött hozzá egy gutaütött, és olvasuk tovább Jézusnak a csodáit. De a 9. fejezet 35-ös ige versétől nézzünk egy dolgot. Jézus körüljárta a városokat, mind a falvakat, tanítván azok zsinagógáiban, és hirdetvén Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mit tett Jézus? Tanította őket. Tanította őket Isten országára tartozó dolgokról. Az örömhírt hirdette nekik. És az örömhír és a jó hír hirdetése az mindig azzal járt, hogy az emberek meggyógyultak. Isten igéje valóságos eredményeket hozott az emberek életébe. Isten, ez nem csak egy szép beszéd, nem, hogy elmész egy színházba, ott eljátszanak egy darabot, meg felolvasnak valamit, és akkor egy kicsit megsimogatja a lelkedet, egy kicsit örülsz, vagy egy kicsit szomorú leszel, vagy egy kicsit jól érzed magad. Itt többről van szó. Itt olyan beszédről van szó, ami változásokat hoz az emberek életében. És Jézus minden erőtlenséget, minden betegséget meggyógyított a nép között. Mert az ige igenis alkalmas arra, hogy minden erőtlenséget és minden betegséget egészséggé változtasson. Mert megvan benne az erő. Mikor látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Az embereket a juhokhoz hasonlította. És nagyon sokszor látjuk ezt a képet a Bibliában, még az Ószövetségben is. Ugye az Újszövetségben János evangéliumában, hogy Jézus a jó pásztor, a pásztor. A 23-as Zsoltárt mindenki ismeri. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, mert füves legelőkön nyugtat engem. Amikor pásztorról beszélünk, akkor ez a pásztor Jézus. Ott még csak egy profécia volt, egy előkép volt. Jézus az a pásztor, aki képes gondot viselni a bárányokról. Mi jellemző a bárányra? Kicsit gondolkozunk ezen az igén. A bárány az egy védtelen állat. Egy védtelen. Az égvilágon semmit nem tud csinálni. Még mekeg, vagy nem is tudom, még hangot sem nagyon ad a bárány, igaz? A körmeit se tudja levágni, le kell vágni a körmeit, a bundáját se tudja megnyírni, semmit nem tud, még a legelőt is a pásztornak kell, hogy keresse, nem tudja megvédeni magát, tehát nem képes valójában a bárány semmire, védtelen. És ezt a képet hadd ragadjam meg, hogy mi ugyanolyan védtelenek vagyunk az igazi pásztor, a Jézus nélkül, mert ő a mi pásztorunk. És minden bárányt, minden elveszett bárányt nekünk a pásztorhoz, mert minden embernek egy pásztorra, a Jézusra van szüksége. Mert ő a jó pásztor. Ő az, aki gondját viseli a juhoknak. Ő az, aki gondoskodik rólunk. És ugye a pásztornak az ellentéte a farkas. Mit csinál a farkas? Az pontosan eltereli a bárányokat a pásztortól. Szét akarja szedni, szét akarja tépni őket. Míg Jézus a jó pásztor. És azért mondja, és akkor mondta az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásában. És Jézus elküldi a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát. Itt utasításokat adott nekik, hogy hova mehetnek, tehát nyilván itt Ószövetségről van szó, még a megváltást, a kereszt munkája még itt nem történt meg. De ott is ott volt, hogy betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, és halottakat támasszatok föl. Miért tudjuk megtenni? Mert a jó kondiba vagyunk, vagy olyan jól nézünk ki, vagy miért tudjuk ezt megtenni? Azért, mert megkaptuk hozzá a hatalmat, megkaptuk hozzá az erőt, és ez az erő is, ez a hatalom, az ő igéjében van. Ez az ő igéjében van. És ezért képes Isten ereje, Isten igéje képes erővé válni bennünk, hogyha azt hittel tápláljuk, és ez az erő képes kiáradni más emberek fele. Elcsodálkozunk sokszor, múltkét Szegeden is legutóbbi történések, hogy a süketnek az Úr megnyitotta a fülét. Imádkoztunk érte, és az Úr megnyitotta a fülét. Hát én nekem fogalmam nincs, hogy ezt az Úr hogy tette. Egy dolgot tudok, mint ahogy a János 9-ben olvassuk a vaknak a történetét, hogy azt mondja, a vak voltam, most látok. Én meg süket voltam, most hallok. Semmit nem csináltunk, csak imádkoztunk érte. Ugye múlt héten volt itt, hogy 10 éve béna volt a keze, nem tudta emelni. Az Úr meggyógyította. És ezekkel a csodákkal naponta találkozunk. Mert ezt nem mi tesszük, nem a csodatévő István teszi, vagy az Attila, vagy az Erzsike, vagy bárki, hanem a csodatévő Jézus Krisztus. A csodatévő ige, mert igébe erő van. És ez az erő ott van benned. Ott van benned. Tudjátok, Isten azt akarja, hogy mindannyian a szolgái legyünk, mindannyian a papjai legyünk. Ha visszamegyünk egészen az Ószövetségre, akkor azt látjuk, hogy Istennek az emberei, azok közösségben voltak Istennel. Isten azt akarta, hogy minden ember szolgáljon őt. Ószövetségben a családfő, az Istennek a papja volt. Ha megnézzük Noét, ugye áldozatot mutatott be. Jóbot is, hogyha olvassuk Jób könyvét, ő is áldozatot mutatott be. Aztán Ábrahám is áldozatot mutatott be, mint egy pap, mint egy proféta úgy szolgált. Aztán Izsák is áldozatot mutatott be, Jákob is áldozatot mutatott be Istennek. És az egyiptomi kiszabadulás után, a 2. Mózes 19-ben olvassuk, amikor odaértek a Sinai hegy lábához. Isten szólt Mózeshez, hogy azt szeretném, hogy Izrael népe, azok mind az én papjaim legyenek. Isten azt akarta, hogy az egész nép mind pap legyen, és szolgáljon, és közösségben legyen Istennel. De a nép visszautasította. A nép nem akarta hallani Isten hangját. A nép nem akarta hallani Isten beszédét. Ezt már a 2. Mózes 20-ban olvasom. Ott olvassátok el, nincs idő végig menni ezeken. Hanem azt mondta, hogy beszélj vele te Mózes, mi nem akarjuk hallani Isten hangját. És akkor Isten kijelölte az Izrael népén belül a levita nemzetséget, hogy ők legyenek a papok. Azon kívül Áron nemzetségén belül pedig a főpapokat jelölte ki, úgy hívják őket, hogy koheniták. Csak ők lehettek papok. Isten azt akarta, hogy egész Izrael mind pap legyen. De visszautasították. De jött Jézus. És Jézus viszont mindannyian királyokká és papokká tett bennünket. Mindegyikünk képviselheti Isten országát. Mindegyikünk közösségben lehet Istennel. Mindegyikünkben ott van Isten igéje. Mindegyikünk táplálhatja magát Isten igéjével. És mindannyiunkban Isten igéje erővé válhat. És ez az erő kiáradhat mások fele. Imádkozhatunk, és megvan a hatalmunk az ige által. Ezért fontos az ige. És az igének az ismerete. Mit mond a Hózsaiás 4:6? Elvész az én népem, mert ismeret, mert tudomány nélkül való. Világban is szokták kérdezni, hogy mi választ el téged 10 millió havi jövedelemtől? Az ismeret. Aki ennyit keres, tudja, hogy lehet annyit keresni. Tehát az ismeret. Mi választ el téged attól, hogy élvezed Isten áldásait? Az ismeret. Mert ha megvan az ismeretünk, ha megvan a tudásunk hozzá, az igéből, akkor tudjuk használni. Amíg nincs, azt nem tudod használni. Amiről nincs ismereted, azt nem tudod használni. Múltkor az egyik zsebembe találtam egy pénzösszeget. Végig az enyém volt. Végig az enyém volt, nem tudom hány éve volt ott. Végig az enyém volt, de tudtam használni? Semmit nem ért nekem, mert nem tudtam, hogy ott van. És ugyanígy vagyunk, ugyanígy vannak keresztények. Végig szenvedik, végig gyötrődik az életüket. Betegségbe, szegénységbe, nyomorúságban, panaszkodásba. Még mindig a pusztában vannak, még mindig vándorolnak, és még mindig Isten ellen lázadnak és rázzák az öklüket. A lehetősége minden embernek egyforma. Isten az igéjét mindannyiunknak odaadta. Mindazt a lehetőséget mindannyian megkaptuk. Kérdés az, hogy neked milyen a szíved állapota, ezért mondja a példabeszédek 4-ben, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Mivel táplálod magad? A világ félelmével, a világ szemetjével, vagy Isten igéjével? Mert mindegyik erővé válik benned. Jézus beszél erről a konkoly példázatában, a Máté 13-ban van a 7 példázat. Hogyha elvetik a búzát, az is fölnő, meg fölnő a konkoly is. Így van ez a te életedben is. Amit elvetsz, az föl fog nőni benned, Mivel táplálod magad? Tápláljuk magunkat Isten igéjével, mert ez erővé válik benned, erővé válik bennünk, mindannyiunkban, és meg tudnak történni azok a dolgok, aminek meg kell történni. Hát az Abcsel 14-ben még egy pár gondolat erejéig, és akkor abba hagyom. Befejezem, megnézzük, hogy mi történt. Ugye mondhatják sokan, hát ez csak Jézus szolgálatában történtek meg ezek a csodák, mert Jézus egy isteni személy volt, és igen, Isten ezt meg tudja tenni, de hát mi emberek. De még ezt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus emberként szolgált. Ugyanolyan emberként, ő ugyanúgy volt Isten, mint ember. Ő felkentként Isten szellem által szolgált. Ezért miután újjászületünk, nagyon fontos, hogy betöltekezzünk isteni erővel, isteni képességekkel, pontosabban Isten szellemének az erejével. Mert Isten szelleme által teremtette a világot, amikor Isten szólt, akkor Isten szelleme mozdult. Ugyanezt történik. Ha az igét szóljuk hittel, akkor Isten ereje mozdult. A 14.8-at szeretném el megnézni. És Lisztrába ül vala egy lábaival tehetetlen ember, aki az ő anyja méhétől fogva sánta volt. Soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit ráfüggesztvén és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul. És mondta nagy felszóval, állj fel lábaidra egyenesen, és felszökött, és járt. Itt Pál apostol semmilyen fizikai kontaktusa nem volt ezzel az emberrel. Egyszerűen csak Isten igéjét hirdette, és látta, hogy ennek az embernek van hite. Honnan látta? Hát gondolom, figyelte Pál, és lehet, hogy nem csak a fülével hallgatott, a szájával is, lehet, hogy még a szája is tátva volt, és úgy hallgatta Isten örvendetes dolgait, és egyszerűen fölkelt és járt. Ezért mondja Pál, hogy az én beszédem és az én prédikálásom az nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Isten igéjében erő van. Aztán, ha kíváncsiak vagytok, hogy Pál mit prédikált, egy lappal előtte ott van Pálnak a prédikációja, amit Antiókiába prédikált. Tudjátok, Antiókiába hívták először a keresztényeket keresztényeknek, azaz, hogy Krisztusinak. És az üzenete és a prédikációja három tételt Pálnak szinte mindig tartalmazott. Az egyik a Krisztus halála, hogy keresztre feszítették, és meghalt, eltemették, és feltámadt. És gyakorlatilag ez az evangéliumnak a lényege. Itt a 28-as ige vers, a 13-28. És bár semmi halálra való okot nem találtak ő benne, kérték Pilátustól, hogy öletessék meg. És mikor mindezeket elvégezte, amik ő felőle megirattak, a fáról levéve sírba helyezték. De az Isten feltámasztá őt a halottaiból. Tehát ez mindig Pál apostol üzenetének a lényege volt. Sokat gondolkodtam azon, hogy Pál mindig, akkor bárhova ment, mindenhol először a zsidókat kereste meg. Mindenhol először a zsidókhoz ment. És ha végigolvastad az üzenetet, talán fogsz te is kijelentést venni, hogy miért. Azért, mert a zsidóknak végig elmondta az Izraelnek a történetét, pontosabban azokról az ígéretekről beszélt, amit Isten megígért a proféták által. És a zsidók ezt nagyon jól ismerték. És innentől kezdődően, innen lehetett építkezni, és lehetett hirdetni a Krisztust, és lehetett beszámolni arról, hogy ezek a proféciák mind beteljesedtek az Úr Jézus Krisztusban. Halleluja! Köszönjük az Úrnak, abba hagyjuk, és Jézus minden hála és dicsőség, és fogunk imádkozni érettetek. Mert ha én ezt elmondtam, és semmit nem teszünk, akkor ez nem más, minden csak egy szép beszéd. Jó, kérném szépen a dicsőítő szolgálatot, dicsérjük az Urat, és amikor imádkozunk, amikor szóljuk fölötted Isten igéinek az igazságát, akkor kell egy fogadó készség. Ennél a sánta embernél is azt láttuk, hogy van hite arra, hogy meggyógyul. Mert Isten igéjében erő van, és ha azt tesszük, amit Isten mond az igéjében, akkor ez az erő föl fog szabadulni. Úgyhogy mindegy, milyen elnyomásod van, mindegy, milyen betegség van a testeden, imádkozni fogunk érted. Ha Isten igéje által meg tudta teremteni ezt az egész világot, akkor a te nyavajárat is helyre tudja hozni. Dicsérjük ezért az Urat. Halleluja! Köszönjük az Úrnak!